Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Hegeli esztétika. Somlyó Bálint előadása.
Csak az egész az igaz. Az egész meg ebben az aspektusban ugye a Hegel életmű 15 kötete lenne. Ennek alapján be is fejezhetnénk ugye a dolgot, mert hogy azt ne reméljük, hogy ezzel a 15 kötettel ma végzünk. Ennyire azért nem rossz a helyzet. Egyrészt a Hegel nem egészen a saját műveinek egészére gondolt, bár kétségtelenül arra is lehet alkalmazni az állítást. Másrészt választhatok minimalista megoldást is. Ahhoz meg nem volt érdemes behozni a szellem fenomenológiáját, mert tulajdonképpen egyetlen mondatot kellene belőle elemezni, azt meg fejből is tudom idézni. Viccet félretéve majd mindjárt megmondom, mi ez az egy mondat. Én ma arra szeretnék kísérletet tenni, hogy így túl a romantikám, szembenézzünk mind a klasszikus német filozófia beteljesülésével, és ezzel némileg kissé a válságával is, másrészt pedig az esztetika történet minden bizonnyal, szóval az esztetika történet paradigmatikus művével, azzal, aminek, hát ha azt mondanánk, hogy mutassunk egy igazi esztétikát, akkor valószínűleg legkézenfekvőbben mindannyian a Hegel esztétikájára mutatnánk. Hogy a dolog mulatságosabb legyen ennek a műnek, ezt tessék jól megjegyezni, nem az a címe, hogy Georg Wilhelm Friedrich Hegel esztétika, hanem az a címe, hogy esztétikai előadások. És ez nem egyszerű stiláris probléma, ez mostanában a Hegel filológiának egy igen komoly kérdése. Az a mű, amelyet az elmúlt körülbelül 150 évben, mint az esztétika történet központi művét olvastuk, értelmeztük, vitattuk, cáfoltuk, távolodtunk tőle, mindenfélét csináltunk vele, azt nem a Hegel írta. Egészen pontosan az a helyzet, hogy Hegel Berlinben volt filozófia professzor, és éveken keresztül esztétikai kurzusokat tartott, és ezeket az esztétikai kurzusokat később, már a halála után, egy Hegel tanítvány, bizonyos Hotó rendezte művé és adta ki. Mostanában német filológusok, illetve egészen konkrétan mindenek előtt egy filozófus asszony nekiállt kéziratokból, jegyzetekből a tényleges Hegel szöveget rekonstruálni, és ebből most már két évnyi, ugyanis, hogy ezek egy-egy egyetemi évnek a egységes anyagai, most már kettő magyarul is megjelent. Ezek nagyon vonzóak abból a szempontból, hogy jóval karcsúbbak, mint a Hegel impozáns háromkötetes esztétikája, amely ugyanis, ezt nem mondtam, de gondolom ez nyilvánvaló, hogy ennek a több éven keresztül folytatott hegeli oktatói tevékenységnek az egész anyagát komponálják egy művé, tehát nyilvánvalóan egyetlen egy évben sem hangzott el az a maga egészében, ami a hegeli esztétika háromkötete, de a több évből össze lehetett egy ilyet komponálni. Ez azért nagyon érdekes, mert úgy tűnik ezekből a immár hozzáférhető egy-egy kötetekből, hogy éppen a hegeli esztétikának az a végtelenül lekerekített, teljességre törekvő és bizonyos fokig ebbe a teljességbe bele is záró karaktere, ez igazából az előadásoknak nem volt jellemzője, tehát nincs minden olyan tökéletesen rendben a Hegel saját előadásaiban, mint amilyenné bizonyos fokig a Hotó összecsiszolta őket. Ezt ismerjük, ez egy közismert jelenség, a szerkesztők azok ugye utólagosan megpróbálják egységesíteni a műveket, ez akkor is igaz, hogyha a ószövetségi könyvek név nélküli szerkesztőire gondolunk, akik nagy tehetséggel megpróbálják kigyomlálni az anyagból a különféle ellentmondásos, vagy a szöveg fő áramával össze nem egyeztethető elemeket, de ilyen módon azért a Bibliában is ott marad néhány nyilvánvalóan olyan elem, vagy olyan felfogás, amit tulajdonképpen egy korábbi korszakra utalva összeegyeztetlen, tessék gondolni mondjuk a Leviatánra, az nyilvánvalóan egy korábbi mitológikus fázishoz tartozó lény, aki valamilyen mérétegekben ott labbang a Biblia alján, vagy a behemót. Ugyanígy a Hegel szövege sem ilyen egységes, ahogyan mondom, például a 17. század számomra a leglenyűgözőbb filozófiai műve, a Leibnizé, az soha a Leibniz életében és a Leibniz műveiben, aki mindig mindent újraírt, nem áll össze olyan egységessé, mint majd a Leibniz tanítvány Wolff kezei között, mint leibnizi metafizika, illetve mint Wolffi metafizika, amely onnan kezdve az iskolai metafizika alapja. Még a Kant is ezt tanítja, ameddig neki nem áll a metafizikát úgy, ahogy van. Hát részben kétségbe vonni, részben revideálni. Vagy legalábbis a határait megvonni, maradjunk pontosak. Szóval, a Hegel a maga hátborzongató rendjével és kerekségével talán nem annyira rendezett és kerek, mint eddig hittük, de szembe kell néznünk egy hihetetlenül nehéz interpretáció történeti problémával, amit csak azért említek itt meg, mert ez egy eminensen esztétikai probléma. Jó, bebizonyítatik 2090 vagy 1990-től kezdve, hogy a Hegel nem is egészen azt mondta, amit mi eddig gondoltunk, mert hogy az a mű az részben egy artefaktum, egy mesterséges képződmény, valaki csinálta. Mindenki tudja, mi az artefaktum? Elsősorban a természettudományban szokták használni, mondjuk amikor kiderül egy mikroszkópos vizsgálatban, hogy amit látnak, az nem annak a természeti dolognak a sajátossága, hanem annak az előkészítési folyamatnak az eredménye, amivel mondjuk azt a metszetet megfestették, egyáltalán megpróbálták, hogy láthatóvá tegyék, de ott közben olyan változásokat idéztek benne elő, amely nem a dolog természeti állapota, hanem ennek az előkészítésnek a része, artefaktum, vagyis hogy művészettel vagy mesterséggel, arte, létrehozott tény, amelyet nem volna szabad visszavetíteni magára a természetre, mert ott nincsenek. Tehát csinálunk egy metszetet valami sejtből, megfestjük valamivel, és különféle rögöket találunk belőle, és akkor ezek a rögökről azt gondoljuk, hogy ezek valami természeti sejtek, szervecskék. De nem, ezek olyan festék összecsapódások, amik valamiért ott létrejöttek, és mi arról hisszük azt, hogy az a sejt része. Ugyanúgy, mint aki, ha már valaki volt életében allergia vizsgálaton, amit ugye ilyen karcolásokkal csinálnak az ember bőrén, és oda bevisznek különféle allergéneket, akkor mindig kell csinálni egy olyan karcolást is, amiben semmilyen allergén nincs, csak az az oldószer, amiben az összes többi allergén föl van oldva, mert kiderülhet, hogy az illetőnek az összes karcolása beindul, pedig egyáltalában nem allergiás egyetlen ott levő pollenre, macskára, nem tudom mire, arra az oldószerre allergiás, amelyben mindezek föl vannak oldva, tehát mindegyikre látszólag allergiás, noha egyikre sem, csak arra az egy vívőanyagra. Ezért van a gyógyszereken rendszeresen fölírva, hogy laktóz van a vívőanyagában, vagy ez, vagy az, vagy amaz, mert kiderülhet, hogy nem a hatóanyagra reagál valaki rosszul, hanem erre a vívő anyagra, például azért, mert laktózérzékeny. Szóval, egy kicsit artefaktum a Hegel esztétikája, és akkor most dobjuk ki, akkor most mondjuk azt, hogy hát nem ez a Hegel esztétikája, innen kezdve mindenki nagyon boldog lehet, nem kell azt a három vastag kötetet elolvasni. Na de pillanat. Ezt a művet olvasta mindenki, aki művészetelmélettel óhajtott foglalkozni 1840-től kezdve, kvázi mind a mai napig. Erről gondolkodott, ennek mentén hozott állásfoglalásokat, bizonyos értelemben teljesen mindegy. Történetileg nem mindegy, a történeti igazság szempontjából nem teljesen mindegy, hogy a Hegel mit gondolt, de ez a mű innen kezdve kiszakíthatatlan az európai gondolkodás történetéből, mert hogy van egy olyan hatástörténeti összefüggés, majd Gadamernél beszélünk erről a fogalomról, hogy mi a hatástörténet elve. Van egy olyan hatástörténeti összefüggés, de így is meg lehet érteni a szóból, hogy ez a mű rendkívüli hatást gyakorolt erre a gondolkodásra. Ezt a gondolkodást többé nem tudjuk megérteni a mű nélkül, márpedig ez a gondolkodás, ez történeti tény. Ergo, mindenkit el kell keserítsek, a Hegel három kötete ott marad a polcon, legfeljebb most többet kell elolvasni, mert el kéne olvasni a három kötetest is, meg el kell olvasni majd egyenként a egyköteteseket is. Egyébként lenyűgöző a három kötetes esztétika, ez valóban egy kápráztató remek mű. Nyilván nem fogom elmesélni, hogy mi van a három kötetben, mert ez a fél évet sem. Hogy mondjam, a fél év sem lenne rá elég egyszer valamikor régen, évekkel ezelőtt, még a Pécsi Egyetemen, amikor ott tanítottam, tartottam Hegel kurzust, az a kurzus közös megegyezéssel két fél évre nőtt, noha egy fél évesnek indult, mert a fél év végére világosan láttuk, hogy az első kötet végénél vagyunk. Úgyhogy egy fél évben se szokott az beleférni. Még bonyolultabb a helyzet azonban, mert ráadásul nekem egyelőre még csak nem is a Hegel esztétikáról kéne beszélnem, hanem a Hegelről. Mert amennyiben igaz az, Hegel szerint, hogy csak az egész igaz, akkor nyilvánvaló, hogy a Hegel esztétikája maga nem megérthető a Hegel filozófiája nélkül, mert a Hegel esztétikája a Hegel filozófiájának szerves és integráns része. Beléje illeszkedik, és csak belőle érthető meg. Fakadnak ebből egyébként nagyon izgalmas, de csak sokkal később tárgyalható ellentmondások, mégpedig az kitüntetetten, hogy maga a művészet a hegeli rendszerben egy köztes pozícióban van, és ezért a hegeli esztétika belső érték hangsúlyaiban mindig figyelembe kell venni, hogy ami a hegeli esztétika saját értékrendjében a csúcs, az nem biztos, hogy csúcs a rendszer egészét illetően, hanem csak átmeneti fázis. Úgyhogy egyelőre a Hegelről kellene egy kicsit beszélni, vagyis a hegeli gondolkodásról, és erre mondtam azt, hogy ehhez tulajdonképpen egyetlen mondatot kéne megértenünk. Emlékeztetnék rá, hogy azt próbáltam itt heteken keresztül különféle módokon illusztrálni meg, újra és újra hangsúlyozni, hogy az egész klasszikus német filozófia, amely a filozófia történet egyik legizgalmasabb és legfényesebb periódusa, az esztétika történethez pedig egészen kulcsjelentőségű. Az egész klasszikus német filozófia az abból a kanti skizmából, ugye a skizma a szakadás, mint az egyház szakadás idején, abból a kanti skizmából származik, amely végképp és reménytelenül két világra bontotta azt a világot, amelyben élünk, a természet, a szükségszerűség, a törvény és a szabadság és a morál világára, és rettenetesen nehézzé tette azt a kérdést, hogy ez a két világ mélységesen oppozícióban áll egymással, és rendkívül nehezen közvetíthető, és mondtam erre különféle példákat, az összes közhelyeket, amiket a Kant kapcsán lehet mondani, őt csodálattal eltöltő két dologról, a csillagos égről fölötte és a erkölcsi törvényről benne, arról, hogy két világ polgára, a naív és a szentimentális schilleri szembeállítása ugyanennek a kettőségnek egy nagyon sajátos interpretációja. Próbáltam arra utalni, hogy a Kantot követő gondolkodók és az egész klasszikus német filozófia lényegében azzal küzd, hogy rekonstruálja az egységet, hogy valahogy meghaladja ezt a meghaladhatatlannak tűnő kettősséget. A Fichte azzal az alaptézisével, hogy tulajdonképpen eliminálja a kettő közül az egyik elemet, amikor azt mondja, hogy mindennek az én, az önmagára reflektáló, reflexív én a kulcsa, és ugye az anyagi világ, a természetvilága, az pusztán azzal jellemezhető, hogy ő nem én karakterű, tehát nincs reflexív, önreflexív képessége. Ilyen módon olyan értelemben egységesíti ezt a világot, hogy egyetlen principiumra alapozza, és a másik oldalnak csak egy privatív karaktert ad, homogénül tudja elemezni innen kezdve, mert ugye az egyik én, a másik is az énnel értelmezett, de azért, hogy attól meg van fosztva. Beszéltem arról a múlt héten, hogy a romantikának ez a hihetetlenül forradalmi és utópikus elképzelése másról sem szól, mint egy utópikus végső egyesítéséről a világnak, egy olyan folyamatról, amelyben mindent romantizálunk, és ennek a romantizációnak az a lényege, hogy tulajdonképpen költőivé tesszük, romantikus költőivé a világot, amelyen belül a műfajok, a tudományok, a vallás, a filozófia, ezek mind valami végtelen hatalmas egységbe fognak olvadni, és olvastam föl rá különféle példákat. A Schelling meg ugye az azonosság filozófiát építi ki, amely tulajdonképpen a szubjektum és objektum azonosságára épül. És ekkor jön Georg Wilhelm Friedrich Hegel, és előáll nem is nagyon korán, 1807-ben az ő ifjúkori főművével, aminek a Szellem fenomenológiája a címe. Ha van filozófiai remekmű, akkor a Szellem fenomenológiája biztosan az. Ráadásul, és ezt mindenkinek nagyon mélyen a figyelmébe ajánlanám, hogyha véletlenül úgy képzeli el valamilyen rossz sztereotípia mentén a filozófust, hogy az egy ilyen tiszta racionalitásból gyúrt, lelketlen és életidegen lény, aki ül egy cellaszerű magányban, és ottan szillogizmusokat állítgat föl le, akkor vegye kezébe a Szellem fenomenológiáját. És valami irtózatos belső szenvedélyt, dinamikát és kétségbeesést fog belőle kiolvasni. Ennek vannak életrajzi okai, mindenek előtt van az a nyilvánvaló tény, a Hegel ekkor már 37 éves, ha jól emlékszem. És ugye mondtam, hogy a Hölderlinnel és a Schellinggel osztja meg a tübingai szemináriumi, kollégiumi szobáját még a 90-es években. És ott él a Schelling mellett, akiről viszont azt mondtam, hogy tényleg a filozófia történet nagyon kevés csodagyerekének egyike. Ezért aztán pokolian nyomasztja a Schelling, mert azt látja, hogy ez öt évvel fiatalabb a Schelling nála, hogy ott van ez az öt évvel fiatalabb zseni mellette, aki lekőrözi. Öt évvel fiatalabb, és már elképesztő műveket tett le az asztalra. Ez az 1807-es Hegel mű, ez teljesen sugározza magából azt, hogy most vagy soha. Hogy vagy sikerül olyan művet írnom, ami alatt beszakad az asztal, és akkor filozófus leszek, vagy sem. Mindenféléket ír már előtt, és ezek fontos hegeli szövegek, de ez alatt szakad be az asztal. Ráadásul ugye mindenféle magánéleti válságai is vannak, valamint hát Németország, illetve Németország nincsen, ezt ne tessék elfelejteni, különféle államok és fejedelemségek vannak, egységes Németország majd csak Bismarck alatt lesz 1871-ben. Ekkoriban éppen mondjuk Jénában, ahol üldögél, oda belovagol Napóleon. Hegel majd később nem véletlenül azt fogja mondani, hogy ő látta a világszellemet belovagolni oda, mert ugye a világszellem éppen abban a fázisában van, a világszellem inkarnálódni szokott, hol Julius Cézárban, hol Nagy Sándorban, hol Bonaparte Napóleonban. De hát ez egy kellőképpen válságos történelmi pillanat is, amikor úgy néz ki, hogy minden megfordul. És akkor előáll ezzel az elképesztően szenvedélyes és pokolian nehéz és nagyon mély filozófiai művel a Hegel, és ennek az ő bevezetésében van egy állítás, és tulajdonképpen ezt az állítást kellene közelebbről megnéznünk, amely nagyon egyszerűnek látszik, és nagyon ártatlannak, azt mondja, hogy a szubstancia szubjektum. Ez egy igazán egyszerű kijelentő mondat. Az egész hegeli rendszert meg lehet próbálni megérteni ebből a mondatból, hogy mit jelent az, hogy a szubstancia szubjektum. Ez az állítás nem kevesebbet mond, mint hogy a szubstancia, ugye a szubstancia a filozófia történetében az a magában álló, mozdíthatatlan valami, ami egy másik dolognak, vagy egy dolognak a miben létét rögzíti. Tehát az a szubstancia, ami alatta áll az egész dolognak a támasza, az alapja, a konstanciája, filozófiák különböznek attól mélységesen, abban mélységesen egymástól, hogy hány szubstanciájuk van a Descartesnak, ugye 2 vagy 3, ha Istent is belevesszük, a Spinozának 1, Isten maga, és minden egyéb csak ennek a szubstanciának az attribútuma. A Leibniznél végtelen sok, mert minden egyes monász egy szubstancia, tehát sokféle variáció van. Arisztotelész maga, amikor a metafizikában definiálja ezt a dolgot, és többféleképpen definiálja, akkor az egyik a létező grammatikai karakterű definíció ugye azt mondja, hogy hát a szubstancia az, amiről állítások tehetők, de ami maga állítmány nem lehet, tehát amit nem lehet másról állítani. A szubstancia az, amiről állítások tehetők, hogy ilyen, olyan, amolyan, de őt magát nem lehet valami másról állítani, ugyanis, hogy valami más dolog lenne ez a szubstancia, mert akkor nem az a más dolog, az nem lenne más dolog, akkor ez a dolog lenne. Ne menjünk bele, majd ha eljutunk odáig a Heideggernél, talán beszélünk róla, hogy ez egy milyen mélységesen nehéz és izgalmas probléma, hogy a gondolkodás nyelvi szerkezete és a világ ontológiai szerkezete egymással viszonyban látszik lenni, és innen kezdve súlyos prioritási kérdések merülnek föl, hogy vajon a nyelv azért olyan-e, amilyen, mert leképezi a világ szerkezetét, vagy mi hisszük a világot ilyen meg ilyen szerkezetűnek azért, mert egy ilyen meg ilyen szerkezetű nyelvvel próbáljuk megragadni, és projiciáljuk a saját nyelvünknek a belső struktúráját a világra minden alap nélkül, ez egy tiszta projekció, én így tudom megérteni. De mit jelent az, hogy a szubstancia szubjektum? Hát ugye ez egyetlen karcsapással újra egyesíti a két birodalmat. Mert a szubstancia az a természeti világ alapja, ez nyilvánvaló, a természet az, amely szubstanciákból áll, illetve minden szubstanciákon nyugszik. Ha innen kezdve azt mondjuk, hogy minden szubstanciának szubjektum karaktere van, akkor eltöröltem azt a különbséget, amely a szabad emberi szubjektum és a világ között fönnáll, akkor mindennek van egy egyetemes szubjektum karaktere. Ennél is többről van szó. Természetesen ez világos, a hegeli rendszer megpróbálja újraegyesíteni azt, mégpedig hihetetlen erővel, amit a Kant ketté választott. Őrületesen impozáns az épület, kétségtelenül megvannak a maga kompromisszumai. Én azt gondolom, de ez egy személyes vélemény, de nyilván azért többen egyetértenének velem, hogy ezt csak azon az áron lehet megcsinálni, hogy a kanti szabadságfogalomból sok elvész. Tehát pontosan azáltal, hogy a hegeli rendszer olyan tökéletesen rendezetté válik, nagyon problematikus, hogy mit is jelent benne a kanti értelemben vett szabadság. Tehát a deficitek a szabadság oldalán mutatkoznak. Nem véletlen, hogy majd ennek a kanti rendszernek a legmélyebb kritikája, azt kell gondoljuk, a Søren Abbi Kierkegaard nevű dán filozófustól fog származni, attól a Kierkegaardtól, akit ugye a későbbiekben az egzisztencializmus előfutárának szoktunk nevezni, és ez az egzisztencializmus, ez a maga radikalizált döntés és szabadság fogalmáról híres, és a Kierkegaard valóban azt kéri számon a hegeli rendszeren, hogy jó-jó, de rendben van, hogy a rendszer egésze, a nemzetek, a nemek, az emberi nem magasztos szintjén rendben van, de én, Søren Abbi Kierkegaard, én mit csináljak? Velem miért nem tetszik foglalkozni személy szerint? Ugye a Kierkegaard nagy műve majd a Vagy-vagy címet fogja viselni, legalábbis az ifjúkori nagy mű, és arról szól, hogy nem lehet megúszni a döntést. Kajánul azt szoktam mondani, hogy ha Hegel írt volna egy ilyen művet, akkor ennek az lenne a címe, hogy is-is. Majd elmagyarázom, hogy miért gondolom így. azzal küszködik a Kierkegaard, hogy a Hegel megpróbálja ezt a választást elcsalni, és abba az álomba inget bennünket, hogy mind a kettőt lehet választani. Tehát, hogy a minden ilyen kétirányú... Más kérdés, hogy a Kierkegaard maga is nagyon kaján szövegeket ír ebbe a vagy-vagyba arról, hogy hát házasodj meg, vagy ne házasodj meg, és meg fogod bánni, és házasodj meg, és megbánod, és ne házasodj meg, és azt is meg fogod bánni. Szóval világosan azt mondja, hogy a megbánást azt nem lehet nagyon kivenni ebből a dologból, de azt világossá tesz, hogy az egy nagyon súlyos döntés, hogy megházasodsz vagy sem, és nincs olyan harmadik út, hogy meg is házasodsz meg, nem is házasodsz meg. Mintha a Hegel valahogy azt próbálná az ember fejbe venni, hogy de igen, lehet megszüntetve, lehet megházasodni, aztán tagadni lehet ezt, és a kettőt valahogy megszüntetve megőrizni egy harmadikban, és abban benne lesz mind a kettő. Na ezt nem szereti benne a Kierkegaard. Szóval a szabadsággal gondok lesznek. De nézzük, hogy mit jelent a szubstancia szubjektum állítása. Talán már mondtam, a filozófia történet egyik legsúlyosabb és pokoli nehezen kezelhető kérdése az abban áll, hogy egyszerre igazságot és mozgást nagyon nehéz egy rendszerben fönntartani. Talán mondtam annak idején, hogy ugye a platóni ideatlan mélyén mégiscsak az a meggyőződés van, hogy azért kell a keletkezetlen, pusztulhatatlan, változhatatlan ideákról tenni az állításainkat, mert minden, amit ismerünk a világban, az változik, következésképpen nem lehet róla tulajdonképpen igazat mondani, feltéve, hogy igaznak valami olyat gondolunk, ami nem ebben a pillanatban igaz csak, hanem tegnap is az volt, meg holnap is az lesz. De ott, ahol változás van, vagy sodródás van, ott ilyen állításokat nem lehet tenni, ezért az ideákról tesszük őket. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy a szubstanciákról tesszük őket, az igazi szubstanciákról. Hogy az ilyen, meg ilyen, és ugye a Descartes azért választja a kiterjedést az ő meghatározó egyik szubstanciájának, mert van az a híres példája, amikor azt mondja, hogy vesz egy darab viaszt, és azt elkezdi, ez egy alaktalan, viszonylag kemény tárgy, aztán ahogy a kezében játszik vele, a viasz elkezd átmelegedni a kezétől, és össze-vissza gyúrhatja. És világos, hogy a viasz viasz marad, tekintet nélkül arra, hogy milyen alakú lesz. Azzal lehet gyurmázni, bármilyen alakot fölvehet. És akkor arról beszél a Descartes, hogy de úgy nem tudja gyurmázni, hogy elveszítse a kiterjedését. Az a kiterjedés, az különböző irányokban különböző értékeket tud fölvenni. Lehet golyó, négyzet, ki tudom nyújtani, mint a rétes tésztát, de ugye annak akkor is fizikai vastagsága lesz, az nem matematikai értelemben lesz sík, aminek nincs vastagsága, és nyilván ki lehetne mutatni, hogy én nem tudok kiterjedést eltüntetni vagy megszüntetni, ezzel mindannyian tudjuk, tanultuk az iskolában, hogy azt eljátszhatom, hogy egy kockát azt össze-vissza síkokkal rengeteg kicsi kockára bontok föl, és akkor a felületét azt meg tudom sokszorozni. De az össztérfogatát nem tudom megsokszorozni, a sok kicsi keletkező kocka egyesített térfogata ugyanannyi lesz, mint az eredeti kockáé volt, noha a felülete az természetesen sokkal nagyobb, és akkor mindenféle biológiából emlékeznek még arra, hogy a természet milyen eszközökkel tud felületet nagyobbítani, és hogy a tüdeje az embernek akkora, mint egy futballpálya, meg ehhez hasonló mesék. Azért ragaszkodik a Descartes a kiterjedéshez, mert azt mondja, hogy az nem változik. Az stabil. Az alak, a tömeg, sok minden változhat, a kiterjedés nem változik. Na most, a filozófia történetnek az a problémája, hogy vagy ezt a stabilitást tudom megadni, vagy a változást tudom megadni. A Arisztotelésznek vannak a metafizikában ötletei arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet a valamivé válást, ami mégiscsak egy fontos eleme ennek a világnak, beépíteni a filozófiába. Hogy tudok olyan filozófiát csinálni, ami egyszerre ad számot, A stabilitásról, meg arról, hogy valami valami mássá tud válni. És erre tulajdonképpen a klasszikus arisztotelészi metafizikának a hülé-morfé, tehát anyag-forma viszonya a lényeg, és ott persze úgy van a dolog elgondolva, hogy van az anyag, ami eredendően van, és vannak a formák, amik a maguk puszta mi voltában léteznek, idealiter, és amikor valami valamivé válik, tehát például létrehozok, mint a művész, egy olyan tárgyat, ami korábban nem volt, vagy mint a kovács, aki kovácsol egy bronzkarikát. Ez világos módon eddig nem volt bronzkarika, most meg van bronzkarika. Akkor tulajdonképpen az történik, hogy a bronz maga, mint hüllé, mint anyag, az létezett korábban, a karika, mint forma, idealiter létezett, és én két korábban létezett dolgot, a karika formát és a bronz anyagát egyesítem, és ezzel hozom létre a bronz karikát. Tessék jól érteni, nem arról van szó, hogy az a karika az korábban öntvényként létezett, és majd abba öntöm bele a bronzot, ez egy technikai kérdés csak, hanem azt mondja, hogy azért nem tökéletesen új dolog jött létre, mert korábban létezett dolgok, egy alaki mi volt és egy anyagi mi volt, egyesítettek egy konkrét esetben az adott anyag és az adott forma egyesítettet, és akkor létrejött valami, ami addig nem volt, nevezetesen egy bronzkarika. Ez egy izgalmas megoldás, nem biztos, hogy mindig alkalmazható. A 20. századig megvannak, és pontosan a művészet elméletig megvannak ennek az izgalmas részei. Általam már többször emlegetett Arthur Dentó szórakozik azzal az egyik lehetőséggel, hogy mi van akkor, hogyha én úgy gondolom el, hogy a modern művészet ugye erre nagyon jó anyagot kínál, hogy a művészetnek az újdonsága lényege egy olyan alakzat létrehozása, ami korábban nem volt. És akkor azzal kezd el szórakozni, hogy ennek alapján viszont minden technikai újítás, ha ez a műalkotás kritérium, akkor minden technikai újítás az egy új műalkotás, és éppen ezért az első dugóhúzó, mikor valaki kitalálta a dugóhúzót, akkor az egy műalkotás, mert egy olyan alakzatot hozott létre, ami korábban nem volt, és mindenféle zseniális álkritikákat ír a dugóhúzó szimbolikus jelentőségéről, mondanom se kell, hogy különösen itt ráadásul egy olyan dugóhúzóról beszél, mint a pincérek szoktak használni, tehát az a kombinált dugóhúzó, aminek van sörnyító része is. És akkor elkezd arról értekezni, hogy ebben a férfi és a női principium az hogyan egyesítetik, és az egészet elképzeli egy 20 méteres szobor formájában, és elkezdi mondani, hogy a dugóhúzó spiráljának a maszkulin principiuma, és a sörnyító zárt kerek alakjának a női principiuma, és ennek mindenféle freudi egyesítés, ez a lehet erre építeni egy komoly esztétikai elméletet. Nem véletlenül szórakozik ezzel a Dentó. A 20. század második felének művészete egy sor ilyen problémát vet föl. De mit mond a Hegel? A Hegel, amikor azt mondja, hogy a szubstancia szubjektum, akkor a következőt csinálja. A szubjektumról, mint olyanról, most anélkül, hogy belemennénk, hogy ez a szó igazából mit jelent, furcsa módon nagyon hasonlót jelent, mint a szubstancia, de ez majd a Heideggernél fog előjönni. De gyanús lehet ez a szub előtag mind a két esetben. A szubjektumról az a tapasztalati képünk, hogy az egy időben dinamikusan változó valami. A szubjektum az olyas valami, aminek belső mozgása van. A szubjektum az nem más, mint egy belső mozgékonyság. Ugye mindig azt szokták mondani, de az Engels is ezt mondta, de történetesen igaza volt, hogy a szellem fenomenológiájának a, hogy mondjam, titkolt mintája az az emberi egyetfejlődés a csecsemőtől a felnőtt emberig, és nem véletlenül ugye a benne levő fázisok, azok a tudat, öntudat, és szellem. Ezek nagyon határozottan emlékeztetnek arra a folyamatra, ahogy a csecsemő eljut az érett ember szellemi állapotába, és arról pontosan tudjuk, hogy az például egy kulcsmomentuma amikor fölismeri önmagát énként, amikor egy kisgyerek elkezdi önmagát nem harmadik szemében emlegetni, hosszú ideig harmadik szemében emlegeti magát, mert úgy emlegeti magát, ahogyan őt nevezik, és az egy nagyon hosszú folyamat eredménye, amikor egyszer csak lesz neki énje, amivel tudja, hogy ő különbözik a többiektől. Ez egy elég fájdalmas folyamat egyébként, mert többek közt. Hát ez az embernek az anyjáról való leszakadási folyamata, amelyben 2-3 évesen elkezdi tudni, hogy ő nem azonos az anyjával, és ez egy súlyos válság. Szóval, hogyha az egész világnak ilyen karaktere van, ha az egész világra jellemző ez a belső folyamat, akkor ez azt jelenti, hogy a mozgást belevittem a világba. Hogy a változás az benne van a világban. Hogy innen kezdve mindent úgy kell fölfognom, mint ami ezeken a változásokon keresztül történik. Azt jelenti, hogy a logosz, és most ne tessék megkérdezni, hogy mi a logosz, mert nem tudom megmondani, sok minden a logosz, ugye? A direkt értelemben vett nyelvtől, a fogalmon át, a világ logoszáig, mint értelme, esze, sok minden használata van a logosznak, majd mindjárt megmondom, hogy miért a logoszt emlegetem. A logosznak története lesz. Ugye? Akkor a logosz az egy történeti folyamatba kell bele, önmaga történetét csinálja, és ennek, és ez a hegeli filozófia, és kitüntetetten a hegeli esztétika titka, van egy inverze. Ha a logosznak van története, akkor a történetnek is van logosza. Ezt úgy értem, hogyha a logosz maga az nem egy változatlan dolog, hanem önmaga történetének a folyamatában áll elő, akkor annak a történetnek, amelyik így előáll, van egy belső értelme, amelyet a logosz hordoz. Lesz a történelemnek értelme, mint ahogy látni fogjuk, hogy a hegeli esztétika nem más, mint a művészet történetének egy értelemteli folyamata, innen kezdve az a valami, az nem egy puszta változás, hanem egy értelmi telítődés. Azért elárulom a titkot. A Hegel egész koncepciója mögött van egy mindannyiunk által ismert forrás. Ez az mindannyiunk által ismert forrás azzal a mondattal kezdődik, hogy kezdetben vala a logosz, ugye? En arché. Ez a János evangélium, ugye? Senkit ne téveztem meg, az, hogy a magyar fordítás ugye azt mondja, hogy kezdetben vala az ige, igen, az azért van, mert ugye a vulgátából, tehát a latin fordítás felől van elgondolva igazán, még akkor is, ha nem azt fordítja a szöveg, és a vulgáta az már a logoszt, ami a görög szövegben ott állt, azt verbumra fordította, de az valójában a logosz. Majd mondom tovább, mondja a kérdését. Ez egy jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés. Ez az elem hiányzik belőle, legalábbis univerzálisan, csak a fölfele ívelő pálya van meg. Az alszegmensekben nem. De hiszen a hegeli esztétika leghíresebb, vagy legalábbis leghírhettebb és legtöbbet emlegetett tényezője az a művészet halálának problémája. Ami arról szól, hogy a művészet, amely egy bizonyos történeti fázisához tartozik a logoszeme útjának, az el fogja hagyni ezt a fázist szükségképpen, és onnan kezdve a művészet meghal, illetve erről ugye egy könyvtárat írtak össze, hogy pontosan mit is mond a Hegel, meg hogy is gondolja ezt a dolgot. Nem biztos, hogy abban az értelemben következik be a művészet halála, hogy nem lesz többé művészet, csak abban az értelemben következik be, hogy nem lesz olyan fontos, hogy a világ, hogy mondjam, hogy a lényeg az már nem benne fog lakozni, hanem előbb a vallásban, aztán pedig a filozófiában. Ettől még teljesen igaza van a kérdésében, arról van szó, hogy a hegeli rendszer egy ponton áttöri a halálnak a kulcs problémája, azáltal keletkezik a szellem, hogy valamiképpen meghaladja a halált, hogy tárgyiasítja önmaga halálát és meghaladja. Individualiter persze, ki meghal. Ne tessék elfelejteni, ez egy analógia, amely analógia azonban nem úgy képzelendő el, hogy az egész világszellemnek, vagy a logosznak magának egyszerűen egy ilyen a halálba vezető útja van. Az egész az úgy tűnik, hogy túl fog élni. Az egy más kérdés, hogy ott, ahol túl fog élni, ott tisztán szellemmé válik, és ez egy kérdéses dolog, hogy a szellem, mint olyan, az mennyiben él. Materialitár nyilván nem. De kétségtelen a hegeli rendszernek van egy komikuma a tekintetben, hogy kicsit úgy van fölállítva, mintha a világtörténelem célja, az tulajdonképpen Georg Wilhelm Friedrich lenne a berlini katedrán, akiben beteljesül az abszolút szellem legmagasabb foka a filozófia, és a szellem önreflexiója. De jogos a kérdése, a szellem a halálon való túllépéssel tételeztetik igazából, és éppen ezért fölülírja ezt a tényt. Ne felejts el, hogy természetesen emögött is a János evangélium van abban az értelemben, hogy nem folytattam a gondolatmenetet, de ugye az úgy folytatódna, hogy kezdetben vala a logosz, és a logosz testélőn. Ugye? Vallási értelemben azt lehet mondani, hogy ugye a János evangélium ez egy rémesen komplikált dolog, mert az világos módon szemben, ezt mindenki tanulta, hogy az iskolában, hogy van 4 evangélium, ebből van a 3 szinoptikus, vagyis egybenéző, amelyek nagyon különböző stílusban, meg részben elemeikben is különbözően, de a Jézus történetét mondják el. Ehhez képest van a 4., amelyikben látszólag az elején semmi szó nem esik arról, hogy a Jézusnak Krisztus, hanem valami elvarázsolt logoszról szóló beszéd van. Hát ez egy gnosztikus hagyományokra épülő szöveg, bizonyos értelemben az a dolog kulcsa, hogy a kereszténység hogyan képes a zsidó tradíciót egyfelől és a görög filozófiát másfelől összekombinálni, ebből ez az európai kultúra, csendesen és halkan, ebből az összekombinálásból. Szóval, hogy ez testélőn, de ugye a világ nem fogadta be, vagy a fény nem, stb. Ami a János evangéliumban el van mondva, és ami a Krisztus történet szimbolikus története, az a hegeli filozófia alapvető logikai lépése, arról van ugyanis szó, és ilyen filozófus nem találnak még egyet, a filozófusok ugye általában a fogalmakat szeretik. És jön egy filozófus, aki mintha nem szeretné a fogalmakat. Pontosabban nagyon szereti őket, és garmadával gyártja, de ő az, aki arról beszél, hogy a fogalom mikor kezdődik, akkor üres. Tehát nem arról van szó, hogy a fogalom az úgy jön létre, ahogy ezt mi hinnénk, hogy addig fogdozom a dolgokat, míg kiszedem belőlük a közös elemeket, és akkor az lesz a fogalom. Hát ugye a fogalom az arra való, hogy meg tudjam fogni vele a valóság lényegét. Magyarul is, de németül is a Begriff, az a Greifenből származik, nyilván a magyar ennek a tükörképe, de valószínűleg a koncept is összefüggésben van ezzel. A Hegel meg azt mondja, hogy a fogalom az elején üres. A saját történetet telíti meg, amely történetben a fogalom materializálódik, világgá lesz, ez lesz az ő tagadása, ellentéte, és aztán majd a kettőből szellemmé alakul. Csak hogy érthető legyek, ez a hegeli rendszerben azt jelenti, hogy van a logika műve, és a logika az a fogalomtana. Van kis logika, meg nagy logika, de ez itt most mellékes kérdés. Van természetfilozófia, amely kvázi, amikor testé lőn a logosz, és akkor létrejön a kozmológiai értelemben vett világ, és van az emberi világ, a történelem, a társadalom világa, valamint a társadalmak intézményei, a művészet, a vallás, meg a filozófia az abszolút szellem birodalmában van. Szubjektív szellem, objektív szellem, abszolút szellem. Ez a Krisztus történet, ha tetszik, aki megtestesül és meghal, tehát ebben a dologban véget ér, ám de föltámad, és örökké valóvá lesz. A szellem az nem más, mint ez a föltámadás, igen. Azt a dolgot tessék érezni benne, hogy a Hegel azt mondja, hogy valaminek a története az meghatározó része. A történet által válik valami azzá, aki, és itt tessék antropológiai analógiára gondolni, és arra gondolni, hogy ahogy mi emberek, attól vagyunk azok, akik, ami a mi történetünk. Amin természetesen el lehet kezdeni gondolkodni, hogy kinek a saját története az mennyire általa meghatározott. Ez egy dialektikus játszma, de hát Hegel órán vagyunk. Persze, klasszikus párokban föl lehet tenni a sors és jellem kérdést. Hogy vajon a jellem határozza-e meg a sorsot, vagy a sors határozza meg a jellemet. Valakinek azért olyan-e a sorsa, mert olyan a jelleme, mindannyian ismerünk figurákat, akik ugye olyan karakterrel rendelkeznek, hogy például mindig konfliktus generálnak önmaguk körül. Tehát azt lehetne mondani, hogy a saját életük az azért olyan viharos és konfliktusteli, mert ezeket ők hívják ki állandóan, ők azok, akik bármilyen helyzetben kiélezik, generálják. De másfelől meg azt lehet mondani, hogy ők az életpályájuk valamilyen szakaszának eseményeitől, traumáitól, ki tudja mitől, váltak olyanokká, akik így reagálnak a kérdésekre. Nem tudom, érthető, hogy miről beszélek. Ez ugye a hagyományban a sors kontra jellem fogalmainak szembeállítása és vitatása, hogy melyik határozza meg a másikat. A Nietzsche azt mondta, hogy hát akinek van jelleme, annak visszatérő élménye is van. Annak van jelleme ugyanis, akinek valamilyen belső konstanciája van, azt tekintem ugyanis jellemes embernek, akinél konzekvensen lehet számítani arra, hogy az adott helyzetben hogy tart ki. Mondjuk azt is lehetne mondani, hogy egy végtelenül jellemtelen emberről mindig előre lehet tudni, hogy majd biztos jellemtelenül fog viselkedni, de azért annak több útja van. Azt szeretném, ha nagyon megértenék, hogy a Hegel felfogásában a valóság mindig sokkal gazdagabb, mint valami fogalmi absztrakció. Ezt tovább tudja bonyolítani és gazdagítani a német nyelv néhány lehetősége, és erre még muszáj kitérnem. Nem fogom a Hegel esztetikáját ma elmondani, de nem baj, majd. Van egy veszedelmes német szó. A német szó úgy szól, hogy Wahrheit. Aki tud németül, az a Wahrheitot minek fordítja? Biztos? Mindig? Aha, hát ez az, ez a nagy baj, hogy mondjak két kulcsművet az esztétikai és az irodalom történetéből, természetesen most csak a magyar fordításokra tudok hivatkozni, meg arra, hogy a magyar fordítónak milyen nehézségekkel kell szembenedni. Az egyik műnek az a címe, hogy Dichtung und Wahrheit, írta Johann Wolfgang Goethe. Ugye? Aus meinem Leben. Az ő életéből, és hát a Szöllősi Klára teljes joggal úgy fordította a címet, hogy költészet és valóság. És utána később hosszú viták voltak, hogy ez a sorrend, hogy a Goethe ezt a címet adta neki, hogy Dichtung und Wahrheit, és abban a Dichtung van elől, az azt jelenti-e, hogy a költészet fontosabb, mint a valóság, pedig annak csak ugye éki mása. Mások meg előjöttek azzal, hogy ez csak füle volt, és noha költő volt, éppen ezért prózában nem szerette a véletlenül előálló rímeket, ezért a Wahrheit und Dichtung az csúnyán hangzott volna. Úgyhogy ne keressünk tételes prioritásokat. Van egy másik kulcsmű, fogunk még róla beszélni. Hans-Georg Gadamer írta, az a címe, hogy Wahrheit und Methode, aminek teljes joggal, és itt aztán abszolút lehet mellette érvelni, az a magyar címe, hogy igazság és módszer. Na de azt mondani, hogy az igazság és a valóság azok szinonimák, az egy veszedelmes dolog, és a Hegelt magát vádolták is, nem eme bonyolult belső dialektika, hanem bizonyos külső állítások miatt azzal, hogy ha a Hegel azt meri állítani, hogy minden, ami fönnáll, az egyben észszerű, már pedig ő mintha ezt állítaná, és az észszerű mögött most megint azt tessék érteni, hogy a logosznak megfelelő, akkor ez egy irtózatos legitimációja bármilyen szörnyűségnek, ami történetesen fönnáll. Akkor a nácizmus az észszerű és igazolható, hiszen kétséget kizáróan fönnállt. Na most a Hegel kétségtelenül nem volt egy forradalmi figura, mi több, nem szerette a forradalmi alkotó figurákat, különösen élete második felében, például a romantikusokat ki nem állhatta, de erről majd beszélünk. De ezzel együtt nem azt mondja, hogy minden pusztán azáltal, hogy fönnáll, mindjárt legitim is, de kétségtelenül azt gondolni, hogy ami való, az egyben igaz is, az egy nagyon veszedelmes állítás, és a József Attila ugye mélyen tiltakozna, mert hogy ő mégiscsak azt mondta, hogy az igazat mond, ne csak a valódit. De hát nem is erről van egyszerűen szó, hanem hogy a Hegel arról beszél, és ez a Wahrheit, ez egy központi fogalom az ő gondolkodásában, hogy minden dolog, illetve a logosz, minden fogalom csak a valódisággal nyeri el a maga igazságát, és ez a valódiság annak a függvénye, hogy mennyire ment végig azon az úton. Magyarán szóval, hogy ez a hegeli rendszert szokás ezekkel a természetfilozófiai példázatokkal magyarázni, hogy adva van a mag, kvázi mint fogalom, ami egyáltalában nem, vagy adva van a mag, ha tetszik, ami egyáltalában nem tölgyfa, ugye? Egyáltalán nem hasonlít egy mag egy tölgyfára, nem lehet úgy viszonyulni hozzá, mint egy tölgyfához, nem lehet az árnyékában aludni, nem lehet a susogását hallgatni, erre mind nem alkalmas. Ott van benne a tölgyfa, mint potencialitás. Ennek a magnak tulajdonképpen meg kell szűnnie, ahhoz, hogy tölgyfa legyen belőle, nem szeretném Pál apostolt idézni, de természetesen a Pál apostol is ott szól a hátterében arról, hogy ha el nem hal a mag, etc., etc., az ő valósága az lesz, amikor fává növik ki magát, vagyis amikor testté lőn. Amikor ez a logosz, ami a mag, mint potencialitás, ez megvalósul, mint tölgyfa, amely majd tovább él a maga által teremtett makkokban, amelyekben ő a végén elpusztul, tehát kvázi végigjárja ezt a hármas utat. Az agávé jobb példa lenne, mert az mindjárt belehal, amikor virágzik, vagy a kérész. De szerintem így is értik, hogy mire gondolok. A Hegel őrületes gondolata az, hogy ez a történet a dolog igazságának a kulcsa. Ez a megvalósulás, és akkor most majd érthető lesz, hogy a hegeli esztétika az arról szól, hogy adott az eszme, az a logosznak egy variációja, adott az eszme, ami járja a maga útját, amelyben folyamatosan egyre szellemibbé válik, és ennek az útnak egy folyamán arra tesz kísérletet, hogy az anyagban megjelenjen. Ugye a hegeli esztétika és egyébként is az esztétika történet közhelyszerűen ismételtetett tétele szerint, hát a szép, tágabb értelemben a művészet, az nem más, mint az eszme érzéki látszása. Ez ugyanaz, amit tanulnak az iskolában arról, hogy a tartalom meg a forma, hogy mi az eszmei mondani valója a műnek. Hát az érzéki látszás az a vers. Az eszmei mondani való, amit ki kell elemezni magyar órán belőle. Most karikírozok, de ezek egy hagyomány elemei és különféle torzulásokkal, de azon keresztül érvényesülnek. Ugye azt mondani, hogy az eszme érzéki látszása, ez tulajdonképpen egy paradoxon. Az eszme, mint olyan, az attól eszme, hogy intelligibilis, hogy nem érzéki. Ugye? Hogy érzékekkel nem közelíthető, csak értelemmel. Akkor hogy a fenébe tud érzékileg látszani az, aminek nincs érzéki dimenziója? A művészet ennek a paradoxonnak a terméke, hogy az eszme mégis megpróbál érzékileg látszani, és az esztétika, illetve a művészet története az nem másról szól a Hegelnél, mint arról a folyamatról, hogy ez az eszme keresi azt a matériát és azt a megjelenést, amelyben látszani tudja, keresi, de egyelőre még nem igazán találja. Ez a művészet első nagy korszaka a Hegelnél, a szimbolikus fázis. Aztán megtalálja és elrendeződik benne, és tulajdonképpen ideális helyzetben van ez a klasszikus fázis. És aztán, amikor fokozatosan egyre inkább szellemivé válik, tehát járja a maga útját, ezen az úton idegenedik el az anyagtól, mert mennél inkább szellemi, annál kevésbé képes adekvát módon az anyagban megjelenni. ez senkit ne tévesszen meg, ez a hegeli rendszerben a művészet romantikus fázisa, de szeretném hangsúlyozni, kulcskérdés, ez nem a stíl romantika. Nem kapcsolat nélküli vele, ezt én nem mondom. Ezek, nem tudom, tetszik-e látni, ezek logikai sémák, ugye? Ez egy logikai sematika, amit én elmondtam. De ez egyben egy történeti sematika, és ez a Hegel kulcsa. Ugyanis ennek a három fázisnak, amit szimbolikus, klasszikus, romantikusnak nevezünk, ennek meg van feleltetve három hatalmas történeti periódus, nevezetesen az ókori kelet, mint szimbolikus fázis, a klasszikus antikvitás, tehát a görög-római művészet, mint klasszikus fázis, és Európa kereszténységgel kezdődő szakasza, mint romantikus. Ezért mondtam, hogy tessék vigyázni, a Hegelnél a romantikus az a keresztényt jelenti. A maga immáron 2000 éves történetében. Mondom, ki lehet mutatni, hogy mind az elnevezés, mind a karakterisztikumok között számos olyan van, ami a Hegel környezetében létező és a 19. század elejére jellemző filozófiai vagy stílustörténeti értelemben felfogott romantikának a sajátosságaiból vetül rá, de ő maga teljesen nyilvánvalóan a németalföldi tájképfestészetet azt romantikus művészetnek gondolja, meg egyáltalán az egész európai művészetet romantikus művészetnek gondolja a kereszténységgel kezdve. Tehát, hogy itt van egy logikai sémánk, és ez a logikai séma, ez egy történeti sémára fekszik rá, vagy ha tetszik, ezt a történeti folyamatot magyarázza, és innen kezdve azon lehet gondolkodni, hogy az történik-e, hogy ez a történelem tényleg ennek a logosznak a kibomlása, és azért olyan, amilyen, vagy az történik-e, hogy a Hegel számára ez a történeti séma adott, amihez kell keresni egy magyarázó elvet, amely magyarázó elv megmondja, hogy miért ilyen, amilyen. Számos körkörös gondolatmenet természetesen rejlik a Hegelben, a legtöbbet idézett és legklasszikusabb az ugye arról szól, hogy a klasszikus periódus epika fejezetében hosszasan kifejti, hogy milyen a görög világállapot, és azt is kifejti, hogy a görög világállapotnak miért az eposz és csak az eposz az adekvát kifejeződése. Egy probléma van. Az, hogy milyen a görög világállapot, azt sehonnan máshonnan nem lehet tudni, és a Hegel sem tudja sehonnan máshonnan, mint a Homéroszból. Következésképpen ugye azt lehet mondani, hogy logikai értelemben itt az történik, hogy a Hegel kiolvassa a Homéroszból, alapvetően az Iliászból, hogy milyen volt a görög eposzi világállapot, majd a Homéroszból kiolvasott eposzi világállapotról megállapítja, hogy ez a világállapot csak a homéroszi eposzban tud adekvát módon kifejeződni, mert annak a, hogy mondjam, poétikai jellemzői képezik le ennek a világnak a strukturális jellemzőit. Ez ugye menthetetlenül egy körkörös okoskodás, de majd el fogunk jutni a 20. századig, ha eljutunk, és akkor megtanuljuk a Heideggertől, hogy nem az a baj, hogyha körkörös okoskodással találkozunk, az nem viciózus, nem veszedelmes kör. Az a kérdés, hogy hol lépünk bele. És majd látni fogjuk, hogy a Gadamer egész megértés elmélete egy szükségképpen körkörös megértés elmélet. No tehát, adva vagyon ez az elképzelés, amely azt az egy alap megfogalmazást, hogy a szép vagy a művészet, az az eszme érzéki látszása, azt végigköveti az európai történelem, és kitüntetetten az európai művészettörténet, bocsánat, ha művészettörténetet mondok, akkor nyilvánvalóan nem a szó technikai értelmében vett, vagyis a képzőművészetekre vonatkozó művészettörténetet értem rajta, hanem az egészet, tehát irodalmat, meg zenét, meg minden egyebet együttesen. Mint mondtam, ez három nagy periódusra szakad, ez világosan látható, meg gondolom tudják is, hogy a hegeli logikának abból az alaphelyzetéből ugye, hogy erre a hármasságra van építve, és most ne keressük, hogy ennek a hármasságnak tényleg a János evangélium struktúrájai az alapja vagy más, de arra az alap rendszerre épül az, amit hegeli logikaként ismerünk, hogy van tézis, van annak tagadása, és van a tagadásnak tagadása, az, amit ugye úgy hívunk, hogy Aufhebung, a megszüntetve megőrzés, vagyis a két ellentétes elem, amint egy harmadikba megy át, amely harmadik olyan, hogy mind a kettőből őriz valamit. Ezt nem szereti a Kierkegaard, mert ez ugyanis relativizálja a tézis és az antitézis egymással való kibékíthetetlenségét. Azt mondja, hogy ezek szerint lehet választani először A-t, aztán B-t, és ez a két ellentétes választás utána valahogy közvetíthető egy harmadikba, amely mindegyiket őrzi. Vagy mindegyiket megváltozott módon, de őrzi. Tehát magyarán azt akarja velem elhitetni, hogy nincs igazi vesztesség a folyamatban. Hogy én nem... Hogy a macska az fog egyszerre kint bent egeret, mert megfogta kint, aztán megfogja bent. A Kierkegaard meg azt mondja, hogy ilyen nincs. Ez a séma, ez valami kápráztatóan működik a hegeli rendszerben. Természetesen utólag mindenfélével lehet jönni. Lehet jönni azzal, hogy van, amire nem terjed ki, van, amit közben kitaláltak. Ami anyag rendelkezésére áll, azt valami lenyűgöző módon rendezi el ebbe a sematikába. Adott ugye a szimbolikus művészeti korszak, amely keresi, de még nem találja a maga kifejeződési formáját, ezért az ő lényege a titok. Önmagát sem ismeri, pontosan az öntudatra ébredés előtti korai fázis. Ez is mindenféle hármasságokra tagolódik belül, az ő szintetikus pontja, tehát ha tetszik a csúcspontja, az majd az egyiptomi művészet lesz, amely maga a szimbolitás és maga a titok megtestesülése. Ugye ebben az egyiptomi művészetben, ebben ott áll a piramis, ami egyrészt, ez is hozzátartozik a korai fázishoz, hogy a külső forma még szimbolikus, absztrakt. Ott van a piramis a maga nyilvánvalóan geometrikus, absztrakt formájával, és semmiféle más lényegi jelentése nincs, mint az, hogy rejt, hogy titka van neki, hiszen az nem másra való, mint egy holttest elrejtésére. Az önmagát sem érti, önmaga előtt is titok, szimbolicitás. Ez az önmaga előtt is titok, szimbolicitás, ez lassanként elkezd organikus alakot ölteni, egy zavaros és kevert organikus alakot a Szfinxben, aki egyelőre hallgat, aki félig ember, félig állat, és egyelőre némán tekint a sivatagba. Aztán ez a Szfinx megjelenik Théba kapujánál. És Théba kapujánál megszólal. És hogy szólal meg? Ugye mindenki emlékszik Oidipusz történetére, aki beleütközik a Szfinxbe Théba kapujánál, aki találós kérdést ad föl, és persze azt mondja, hogy aki nem tud válaszolni a kérdésre, az meghal. Mit jelent az, hogy találós kérdést ad föl? Azt jelenti, hogy titka van neki, és az első megszólalása nem más, mint annak a kommunikációja, hogy neki titka van. Oidipusz, a leggörögebb görög egyébként, mondjuk Odysseus mellett, filozófiai értelemben a leggörögebb görög, ugye, ezt majd mindjárt megpróbáljuk meggondolni, Odysseus megfejti a Szfinx talányát. Ugye mindenki emlékszik, hogy mi a Szfinx talánya, ki az, aki reggel 4 lábon, délben 2 lábon, este 3 lábon jár. Micsoda a megoldás, ugye az ember, aki gyerekkorában 4 kézláb, felnőtt korában 2 lábon, öregkorában bottal jár. És mi történik? A Szfinx leveti magát a szakadékba. Ugyanis, hogy szubstancia vesztetté válik. Mert a titok az olyas valami, ami ha megfejtetik, akkor megszűnik. Ha neki eddig volt egy titka, és azt megfejtették, akkor neki nincs semmije, akkor ki van fosztva. És miután a szimbolikus művészeti korszak az arról szólt, hogy titkot rejtünk, ha nem rejtünk többé titkot, akkor nincs létalapunk, és akkor a szimbolikus művészeti korszak átmegy klasszikusba. Abba a klasszikusba, amelynek ugye a megtalált egyensúlyi tökéje az ember lesz, mert mi volna alkalmasabb dolog az eszme és a matéria, a belső és a külső egyensúlyának megmutatására, mint az ember. Ő a legharmonikusabb viszony arra, hogy az eszme mégiscsak matériában mutatkozzon meg. Mellékesen szólva, a szimbolikus művészeti korszak paradigmatikus művészeti ága az építészet volt, az az építészet, amelyik a legkevésbé művészet, a szónak abban az értelmében, hogy a legközelebb áll a praktikumhoz, a technéhez, az építészetnek mindig gyakorlati célja is van. Az építészetet sosem lehet úgy nézni, még a legelvakultabban, lárpurlár korszakban sem, mint ami tiszta művészet. Ugye? Az építészet azért ez mindig valamilyen tereket hoz létre, amiket valamire használnak. Nagyon kevéssé vannak olyan építészeti tárgyak, amelyek puszta szemlélésre valók. Ráadásul még azt is elmondhatnám, hogy az építészet az, amelyik alakítási törvényeiben a legdurvább és a legközvetlenebb viszonyban áll a materialitás fizikai törvényeivel, mondja. De milyen építészetet nem használunk úgy igazából? Jó, ezt lehet mondani, de ez nem változtat azon a tényen, hogy egy építész az eredendően használta, ezt mondhatja, hogy jó, hát a görög templomokban tekintve, hogy nincs már görög vallási kultusz, nem járunk az Isten szobrával találkozni. Történetileg ilyen folyamat létezik, de amikor a görög templomot megcsinálták, akkor azt kultuszhelyként hozták létre, és jártak bele, és ha ma építenek valamit, az bármennyire is egy művészeti alkotás, ettől még funkcionális szempontoknak is meg kell felelnie. Nem? Valamint a különféle művészeket, azokat művészeti főiskolákon képezik, az építészeket meg a műszaki egyetemen, bármennyire lesznek belőlük építőművészek, az egy technikai disziplina, mert összedől. Ez egy bonyolult kérdés, mert hát közben nagyon megsértődnének az építőművészek, hogyha azt mondaná rájuk, hogy ők nem művészek. És képzeld, hogy a Borromini hogy megsértődött volna, ha azt kétségbe vonják, hogy ő ugyanaz, amikor szobrot farag, és amikor templomot épít. Vagy a Bernini. Vagy a Michelangelo, amikor megcsinálja a Szent Péter kupoláját. Hát az ugyanaz a Michelangelo, aki kifesti a Sixtuszi kápolnát, meg aki síremléket tervez. Miután úgyse fejezem be a Hegelt, akkor ezt a mesét még elmondom. Az egy csodálatos dolog, hogy az építészet történeten hogy lehet kimutatni, hogy tulajdonképpen egyetlen fizikai problémának a megoldása, a kulcsa a görög antikvitástól a reneszánszig az építészet stílus történetének. Ugye? Az építészet alap problémája az körülbelül ez, hogy ez itt marha nehéz. Az építészet, nem viccelek, az építészet arról a problémáról szól, hogy hogyan lehet egy viszonylag nagy területet befedni. És azt nagyon nehéz megoldani. Egyszerűen azért, mert itt borzasztó nagy erők hatnak. Ennek van egy görög megoldása. A görög megoldás az természetesen korlátos, azt tudja mondani, hogy ezt nem tudja így, mert nincs az a kőgerenda, ami a saját súlyát viszonylag nagy fesztáv esetén megtartja. Beszakad. Ezért aztán nem egy ilyen hosszú kőgerenda van, hanem sok rövid. De sok rövid kőgerendát csak úgy lehet kirakni, hogyha itt valami alátámasztja. Ugye? Ezért a görög templom oszlopokból áll. Ne tessék összekeverni, nem olyan, mint a Nemzeti Múzeum. A Nemzeti Múzeumnak dísznek vannak oszlopai az elején, azt meg lehetne konstruálni másképpen is. A görög templomban másutt is voltak oszlopok, legfeljebb a középső szentélyében nem. Szóval ott nem csak egy homlokzati portál volt oszlopokból. Ez az elemi megoldása a problémának eredményezi azt, ami a klasszikus görög építészeti stílus. Aztán jönnek a rómaiak, és kitalálnak valamit. Kitalálnak valamit, nevezetesen azt, hogyha nem ilyen vízszintesen próbálok én egy marha nagy kőgerendát a falakra rakni, hanem, és ezt nem fogom tudni lerajzolni, mert én nagyon rosszul rajzolok, de elkezdjük, ugye? Elkezdjük ilyen kis darabokból fölépíteni a tetőt, úgy, hogy ezek mindig ferdén nyomják egymást, és itt persze középen van egy olyan, egy gyámkő, ami két irányba nyomja, akkor ezt meg lehet csinálni. És akkor itt ez üres lehet. Ezt ugye boltívnek hívják. Ezt találja ki a római építészet, és ezzel forradalmasítja az építészetet. Ez egy káprázatos találmány, egy következménye van, ezek a falak, ezek marha vastagak lesznek, mert ugye az egész födémet ők hordják. Nagyon vastagak lesznek, és nem nagyon lehet rajtuk lyukat vágni, vagy csak nagyon korlátozottan, mert ugye ahol lyukat vágunk, ott elgyengítem a falat. Ez, amit itt látnak, ezt úgy hívják, hogy román stílus, ugye? Amelyben a román az a rómaira vonatkozik. De hát ez a Európa románkori építészete is ilyen. Jellemzői az ilyen boltívek, aztán ebből mindenfélét lehet csinálni, hogy több hajó van, külön boltívek, kereszt boltívek, mindenfélét lehet vele variálni. De a lényege az az a találmány, hogy lehet egy ilyet csinálni. Aztán megint kitalálnak valamit. Kitalálják azt, hogy nem kell az egész falnak olyan vastagnak lenni. Ezt már végképp nem tudom lerajzolni, de meg lehet azt csinálni, hogy ne egy ilyen egyszerű, hosszú hengerként működjön ez, hanem részenként össze legyen szedve egy ilyen szerkezetbe, ugye? És akkor csak itt kell alátámasztani. Ennek óriási előnye van, a köztelevő fal lehet vékony, vagy akár ki lehet ütni. Mert hiszen nem a fal tartja meg, csak ezek a pillérek. Ezt úgy hívják, hogy gótika. Ez arra van alapozva, hogy ki lehet váltani a fal teljes hosszának vastagságát bizonyos ívekkel és támpillérekkel. És ha az egészet még nagyon magasra is építem, mindenki látott már olyan gótikus templomot, aminek a szélén ugye ilyenek vannak. Az azért van, mert kívülről támasztja, mert olyan magasba szökőnek építi. Egyébként láttam már, ha másképp nem képen, a Notre Dame-ot és az oldalán levő külső támfalakat. Az azért van, mert egyszerűen szétnyomná. A saját födémje egy ilyen magas falat szétnyom, és ezért kívülről meg van támasztva. Mindenféle helyes tornyokat is lehet ráépíteni. Az, hogy kiütjük a falat, az nagyon fontos, abból ugyanis mi következik? Fény lesz. Márpedig ennek a keresztény teológiának a középpontjában az áll, hogy a transzcendencia meg a fény azok egymással egészen bensőséges viszonyban vannak. Következésképpen a transzcendencia maga jelenik meg a templomban, hogyha festett üvegablakokat lehet belerakni, és elönti a fény, mint Sartre vagy amilyen katedrálisait. Arra szerettem volna rámutatni, hogy egy technikai problémáról van szó. És az építészet nem bír nem foglalkozni technikai problémákkal, mert neki olyan konstrukciókat kell csinálnia, amely konstrukciók technikailag működnek. Kétségtelen, a technika továbbra is ott van. Mindenki tudja, hogy szobrot is csak bizonyos technikai szabályok megtartásával lehet csinálni. Mindenki látott már ágaskodó lovas szobrot, ugye? Aminek jellegzetesen leszokott érni a farka a földig. Jelentem nem véletlenül. Azért szokott leérni a földig, mert a legtöbb ágaskodó lovas szobornak, ha nem érne le a farka, és ezért nem lenne egy harmadik támaszkodási pontja, akkor főborulna. Mert hogy, hát tessék meggondolni, hogy ennek a konstrukciónak túlságosan elől van a súlypontja ahhoz, hogy állva maradjon, hogyha nincs egy hátsó támaszkodási pontja, mert pedig ugye ez egy kompozicionális elem, hogy leér a földig, vagy nem. Van a Szántó Piroskának egy csodálatos írása, tényleg a legmegrendítőbb írások egyik, amit életemben olvastam, ami a Vasról szól, az ő férjéről, a Vas Istvánról, a költőről, meg az ő iránta való szerelméről, és arról a szerelemről, amit egy test iránt érzett, amelyen az idő elvégzi az ő munkáját 40 vagy 50 év alatt. És azzal kezdi az emlékezést, hogy mikor ő gyerek volt, kislány volt falun, akkor már gyerekként sárból szobrokat próbált csinálni, de ezek mindig összeomlottak, ha egy kicsit is nagyobbakat csinált, mert nem tudta, hogy a szobrászok fémből egy kis belső állványzatot csinálnak a szobruknak, és arra rakják föl az agyagot, mert az magától nem áll meg, de hát ezt ő miért tudta volna? A szöveg azért gyönyörű, mert hogy ő erről a belső állványzatáról beszél egy másik ember testének, ami örök benne, és amit ő akkor is szeret, amikor már az ágyáról sem tud elmozdulni. De valóban a szobrászatnak is vannak ilyen technikai rétegei, mint ahogy a festészetnek is vannak. De azért az világosan látszik, és ez a Hegel belső titka, hogy ahogy haladunk a művészeti ágak során, és ezt nem mondtam így végig el, de a hegeli rendszerben a szimbolikus művészethez az építészet tartozik, mint a leginkább materiális réteg. A klasszikához a szobrászat, mint az emberi test megjelenítője, és a romantikushoz a festészet, a zene és a költészet, és tessék megnézni, hogy ebben a folyamatban, pontosan abban a folyamatban, ahogy az eszme egyre szellemibb lesz, a hozzátartozó matéria, amiben megjelenik, egyre kevésbé matéria, egyre immateriálisabb. Először van az építészet a maga durva statikus materialitásával, aztán jön a szobrászat, az még háromdimenziós, aztán a festészet, amely fizikailag már csak kétdimenziós és virtuálisan idézi fel a háromdimenziót, aztán a zene, amelynek a materialitása már egy puszta hangzás, egy láthatatlan levegőrezgés, és a végén a költészet, ami tulajdonképpen immateriális, abban az értelemben, hogy az egyetlen materiája maga a logosz, mint nyelv. A költészet a lehető legszellemibb anyagból épül, magából a nyelvből, amiről hát kérdés, hogy anyag-e, vagy tisztán maga a logosz. Na jó, miután lejárt az időm, és nem szabad tovább húznom, itt abba hagyom. Én még beszélnék kicsit a Hegelről jövő héten, de bele fogok ezzel együtt vágni a Nietzsche tragédia születésébe, mert el fogunk mindennel csúszni, úgyhogy tessék elkezdeni barátkozni a tragédia születésével, annál is inkább, mert akkor legalább van egy kritikája a Hegelnek. Köszönöm!
Elhangzott Rádióegyetem. Bevezetés az esztétikába. Somlyó Bálint, Hegeli esztétika. Az ELTE BTK-n 2009. november 5-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.